A következő részben azzal fogunk foglalkozni, hogy mi a kapcsolat a psziché és a betegségeink között. Van-e olyan, amikor már késő a lelki okokkal és okozatokkal foglalkozni? Ilyen kérdéseket is fel fogunk vetni, meg persze arról is szó lesz, hogy mikor, milyen terápiákra érdemes támaszkodnunk, és hogy mit tehetünk mi magunk a gondolatainkkal, meg mit tehetünk a cselekedeteinkkel. Akik itt vannak velem, dr. Borvényi Erika, onkológus, onkopszichológus, pszicho-onkológus. Szervusz, Erika!
Szervusz, szervusztok!
És itt van velünk Érci Zsolt is, a Soundgarden hangterápiás központ tulajdonosa.
Jó estét, sziasztok!
És itt jön be a képbe, hogy frekvenciaterápiával is fogunk foglalkozni, hogy ideig el fogunk jutni legalábbis, meg a holisztikus orvoslásig, de onnan kezdeni az 50-es évekig bevett szokás volt világszerte, hogy két zárójelentés készül, egy a betegnek, egy pedig a hozzátartozóknak. Magyarul a beteg nem mindig tudta meg, hogy halálos beteg. És az 50-es években a Sloan Kettering rákgyógyászati központban kezdték el azt, hogy tudatják a beteggel, hogy milyen állapotban van. Ez milyen eredményekkel járt, szóval miért volt ez fontos, hogy egy zárójelentés készüljön?
Akkor indult el az a gondolatsor, ami azért egyre inkább elterjedt mindenütt a világon, hogy azért jobb, ha tud valaki arról, hogy mi a problémája. Ugye a gyökerei ennek a régmúltból vannak, hogy ne kergessük a kétségbeesésbe az állapotával egy beteget, meg hogy azért a rákgyógyászat azért, hát azért azt lehet mondani, hogy a 900-as évek elején indult egyáltalán azzal, hogy meg lehetett operálni. Picit büntetésként a rossz cselekedetek miatt volt egy ilyen vallásos háttere is, hogy a betegségek is, így a rák is, ez a fajta daganat, ez szégyen. Tehát nagyon nehéz volt ebből elindulni, de úgy tűnt, hogy a betegek harckészségét tudja fokozni az, hogyha tisztában vannak vele. Most nyilván a ki mondta, hogy mondta, milyen állapotában mondta, a beteg milyen állapotában volt, amikor ezt megtudta. Tehát ez egy nagyon bonyolult folyamat kell, hogy legyen, de úgy tűnt, hogy azért az igazi győztesek mindig azok a betegek, akik összecsapják a bokájukat, és mennek előre át a falon, és összeraknak mindent, amit csak érnek a gyógyulások érdekében. Van aztán olyan is, aki azt mondja, hogy nem törődik, csak csinálja tovább az életét, és van, aki aztán teljes depresszióba süllyed, és hagyja, hogy vigye a víz, és hát sajnos ez általában nem jó fele viszi.
Tisztába tesszük az onkopszichológia és a pszichonkológia közötti különbséget? Azt ígértem, hogy az elején erről még lesz szó.
Elég nagy a kavalkád ebben, de úgy indult ez, ugye, hogy inkább pszichoonkológia, tehát hogy a lelkével elkezdtek foglalkozni a betegekkel, mert hiszen feltűnt a kezelő orvosoknak, és ugye itt a Sloan Ketteringben indult ez el, egy Jimmy Holland nevű terapeuta nevéhez fűződik, hogy igenis beszélgetni kell, és szépen csöndben ugye a szakma bevonult a gyógyításba, és így lett aztán onkopszichológia belőle. Mai napig van egy kicsi zavar. Én is azt gondolom, hogy inkább pszichoonkológusnak tartom magam, hogyha egyáltalán lehet mondani, miközben az én alapszakmám az onkológia, és minden mást annak érdekében tanultam meg, és vettem föl, hogy a lehető legjobban tudjak részt venni a gyógyító folyamatban.
Most megkínáltuk a beszélgetésünket arra, hogy nagyjából miről lesz szó, és akkor szerintem Zsolt, térjünk rá arra, hogy ti hogyan találkoztatok, és hogy miért fontos itt a frekvencia terápiáról, vagy egyáltalán a frekvenciák szerepéről beszélni.
Mi az Erikával azért találkoztunk, mert neki van egy ilyen megközelítése, mint integratív gyógyászat, hogy ebbe a klasszikus gyógyászatban nagyon sokféle egyéb eszköz bevonható még, és ebbenek az egyik gyógyszere a lélek tulajdonképpen, vagy gyógyító hatása a lélek. A frekvencia terápia az tulajdonképpen ezzel is foglalkozik, azon felül, hogy számos fizikai hatása van. Én erről tudnék beszélni egy olyan 40 órán keresztül egy folytában, de nagyon le kell szűkítenem, de szeretnénk egy pici áttekintést adni, hogy ez a rezgés, meg a frekvencia, az micsoda, vagy ez honnan jön. Tulajdonképpen a teremtés az hanggal kezdődik. A hang az egy frekvencia. Bizonyos kultúrákban mondjuk egy, mondjuk az Omma teremtés hangja. Isten a Mózes első könyve szóval teremt, nem kigondolja a világot, hanem kimondja, azt mondja, legyen ez, úgy is kezdődnek ezek a versek, hogy és azt mondta, hogy, és azt mondta, hogy, és azt mondta, hogy legyen ez. A védikus gyógyítás művészetében, ezt így hívták, 5000 évvel ezelőtt már hanggal gyógyítottak, tulajdonképpen 2600 évvel ezelőtt Pitagorasz nem csak háromszöveket rajzolgatott a homokba, hanem a hang matematikájával foglalkozott tulajdonképpen. Hatalmas terjedelmű anyaga van, hogy mi a lélek. A lélekvándorlással is egyébként foglalkozott, ami most ide annyira nem jön, és a hang és a lélek összefüggését is vizsgált. A Hippokratész, akire az orvosok az esküjüket leteszik, az orvosok leteszik a hippokratészi esküt. Hippokratész 2400 évvel ezelőtt, 2500 évvel ezelőtt nagyjából a hang templomába vitte a betegei gyógyulni, és mindenféle tálakat és húrokat pengetett. Amivel mi foglalkozunk, azt mondjuk, hogy a hallható hang, tehát a 20-tól a 20.000 hercig tulajdonképpen, nálunk a 40 herctől 1000 hercig vannak terápiák, szolfézs frekvenciák, szolfeggio frekvenciák, ki hogy ismeri, ez tulajdonképpen 1100-1200 évvel ezelőtt lett lekottázva, hallhatjuk ezt a gregorián énekekbe, ez egy 6 jegyű, vagy 7, most már 9 jegyű skála, nagyon izgalmas, majd elmondok egy pár sztárit és mindenféle kísérletet. 400 évvel ezelőtt Galileo Galilei, aki azt gondoltuk, hogy csak a távcsőjében nézegetett, ő tulajdonképpen azt vizsgálta, hogy hogyan hat a hang, a rezgés az anyagra, és milyen formákat alakít ki, rajzol ki. Ezeket megtalálhatjuk a mandalákban például, mert a hangoknak a fizikai formája azok tulajdonképpen egy mandalák, nagyon izgalmas.
Vannak ilyen performance kiállítások egyébként, nem tudom, ez megvan, abszolút. Amikor ilyen nagyon apró homokszemeket rezgésekkel átrendeznek.
Így van, abszolút. Igen.
Tehát az még annak is, aki tényleg nem hiszi el, az is láthatja, csak hogy lefordítom, hogy nagyon egyszerű nyelvre.
A nagy részünk mond. Víz tulajdonképpen, vagy vízből állunk, persze nem lötyök bennünk, hanem ilyen sejtközi víz, de egy felnőtt emberben azért van majd 40 liter víz összességében, mint egy sejtközi víz tulajdonképpen, meg normális víz is, ugye, tehát nyilván a vérünkkel, mindennel együtt. De hogyha kicsit közeledünk a jelenkorhoz, akkor tulajdonképpen 300 évvel ezelőtt már egy német kutató azt mondta, hogy a hang befolyásolja a fizikai anyagot, aztán 80 évvel ezelőtt kitálták a kimatika tudományát, 50 évvel ezelőtt újra felfedezték a szolfés frekvenciákat, amik rájöttek, hogy behatolnak az elmébe, és segítik a gyógyulást. 30 évvel ezelőtt pedig azt mondták, tudományos tény, hogy a különböző hangoknak és a zenéknek DNS-re gyakorolt hatása van. Ez egy tudományos tény. Tulajdonképpen az energia és a rezgés molekuláris szinten 6-70 különböző receptorunk van, ami ezt érzékeli. Nyilván nem véletlenül. Aztán jött az epigenetika tudománya, ami én nagyon szeretem Bruce Liptont, mindenki, hogyha akarja, akkor olvasson utána, nézzen utána, hogy hogyan ad ki a testünk, az elménk különböző parancsokat, és ez milyen tudatállapotba kell, hogy legyünk hozzá.
És akkor most ne felejtsd szabad, mit mond erre 2025-ben az onkológus?
Melyik részére?
A hangnak a DNS-re gyakorolt hatására.
Az epigenetika, ugye az egy csodálatosan fejlődő dolog, ugye 2000 táján, ugye, amikor az emberi genomot feltérképezték a tudósok, és megismertük, ugye azt a receptkönyvet, ugye, amiből fő az ember.
Az ember.
Igen. Azt hittük, hogy ez most valami fantasztikus, és minden megvan. És akkor kiderült, hogy azért nem így van, mert hiszen rengeteg minden befolyásolja azt, hogy egy adott génszakasz érvényre jut-e, avagy sem. És sokszor az volt, hogy többféle génszakasz felelős egy adott állapotért, vagy egy adott génszakasz többféle állapotért felelős, és hát ugye kiderült, hogy közel sem ilyen egyszerű, hogy most már pontosan tudjuk a kottát, amiből lehet játszani. És ugye az epigenetika, amikor kiderült, hogy környezeti tényezők képesek, most kémiai folyamat formájában metilálni vagy acetilálni bizonyos kis szakaszokat ebben, ezen a génen, akkor született meg az epigenetika tudománya, ami arról szól, hogy környezeti, életmódi dolgok bizonyos génszakaszok, felelős gének érvényre jutását képesek befolyásolni. És ez lenne ugye anélkül, hogy a DNS szerkezetét vagy bármit átrendeznének, egyszerűen csak stoppolják vagy megnyitják.
Egy ilyen külső hatásség, mint a gondolat is, vagy külső vagy belső hatás a gondolat is. Mert ugye ennek az is a lényege, hogy tulajdonképpen mi programozzuk magunkat, nyilván erre mindenkinek van képessége tulajdonképpen, de nem mindenki tudja, az izgalmas, hogy miért nem. De maga a gondolat az egy ilyen eszköz.
És akkor én innen vissza is úsznék nagyon gyorsan az eredeti témánkhoz, a rákgyógyítás és a gondolatok kapcsolatához. Említettük ezt az 50-es évekbeli változást, ahol már egy zárójelentés készült, és a beteg igenis tudta azt, hogy mi van vele, hogy közben Hippokratésznak volt egy nagyon jó idézete, amit még odakint beszéltünk, és most Erika elő fogja keresni, már a telefonjáért nyúl.
Igen.
Ami arról szólt, hogy jobb azt néha nem tudnia a betegnek, hogy mivel áll szemben, mert előre szaladnak a gondolatok.
Igen, egész pontosan így szól, most megkerestem. Ne áruld el a betegnek a jövő veszélyeit, mert a küszöbön álló és bekövetkező dolgok elmondása már sok embert a végső kétségbeesésbe kergetett.
Na akkor itt teszem fel a kérdést, mi a jobb? Ha tud egy beteg arról, hogy rákos, vagy ha nem tud róla?
Én azt gondolom, vagy azt is látom, elég régóta vagyok orvos, és foglalkozom ezzel, hogy különbözőek vagyunk. Egy dolog azonban azonos. Mindenki érzi. Az, hogy saját magán belül akar egy információs, egy kommunikációs blokkot létrehozni. Tehát megszületik benne a dolog, hogy történik, hogy van, és saját magával is egy kommunikációs gátat épít fel. Ez a típusú ember borzasztó nehezen viseli akkor, mikor ezt valaki mondja neki, legyen az bármilyen formája. Ugye, aztán ugye van a következő kommunikációs blokk, amikor ő maga tisztában van, de a környezetével nem tudja ezt kommunikálni. Uh-huh. Ezek mind borzasztó nehezítő tényezők. Nagyon sok mindennel találkoztam, ugye, hát a hospice mozgalom kezdetén én hospice orvosként dolgoztam, és ott nagyon sok ilyenbe lehetett belefutni, hogy az ajtóban, mikor kinyitották a hozzátartozók az ajtót, ugye ez házi gondozás volt, oda súgták a fülembe, hogy nem tud semmiről. Nehogy mondjak bármit is. Bementem, és akkor ott benne a beteg, hogyha éppen kommunikációs hangulatban volt, akkor oda súgta nekem, hogy nehogy mondjam a hozzátartozóknak. És hogy ez nagyon komolyan így ment, és ugye ebben az ember nem állhatott, mint egy ilyen ítélész, vagy bíráló, hogy majd én megmondom, hogy mi a jó. Tudott valahogy úgy rendezni dolgokat, tehát hogy kialakult, ha nem is az első 5 percben valami, amiből lehetett aztán tovább lépni, és lényegesen egyszerűsítette ezt az utolsó időszaknak a folyamatát, de egy dolog biztos, hogy az ember nem állhat ki, és nem szónokolhat arról, hogy most mi a helyzet.
Szerintem mit szóltok, hogyha innen folytatjuk a beszélgetést, tartunk egy rövid szünetet, és a következő részben kíváncsi vagyok arra, hogy ti hogyan találkoztatok, Erika és Zsolt, két nagyon különböző, de talán mégsem annyira különböző területről érkezve, és hogy ma 2025-ben a gondolatok szerepére hogyan tekintünk. Dr. Borbény Erikával és Érci Zsolttal folytatjuk mindjárt a szabadesést, maradni ér.